folytatva a trianoni határok kialakulását, ezúttal a déli határról beszélgetünk. Itt mi volt a fő szempont, ami kialakította ma ismert határvonalunkat?
Az az érdekesebben, hogy ez a délszláv határszakasz, ez volt az, ahol Magyarország időrendben először területet vesztett, ugye történeti Magyarország. Ugye 1918-ban vagyunk, amikor a bolgár csapatok összeomlása után egy szűk másfél hónappal megjelennek az Antant fegyveres erői a Dunánál, Belgrádnál, felszabadítják ugye a saját szempontjukból Szerbiát. Szerb és francia csapatok érkeznek a Dunához, és meg is kezdik az átkelést. Ugye abban a pillanatban, hogy a Dunán átkelnek, már a történeti Magyarország területén járnak, és ez az a pillanat, amikor monarchia megköti a padovai fegyverszünetet, és körülbelül ez a pillanat, amikor a frissen megalakuló, a monarchiáról leváló magyar kormány immár Károlyi Mihállyal fölveszi a kapcsolatot a Belgrádba megérkező Antant seregnek a főparancsnokával, Franz Despré francia tábornokkal, és 1918. november 13-án Belgrádban Magyarország fegyverszüneti egyezményt köt az Antant keleti hadseregével. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert Magyarország ilyen, mint entitás. Ez nincs. Tehát osztrák-magyar monarchia van, amelyik éppen fegyverszünetet kötött Padovában az Antantot képviselő olaszokkal, de ilyen, hogy Magyarország ilyen nincs. Tehát Károlynak ez egyfajta siker, hogy sikerül megszerezni egy olyan dokumentumot, amelyet egy Antant frontparancsnok ír alá, és amelyben Magyarország mint szerződő fél jelenik meg. Azonban azért ennek komoly ára van. Tehát itt ebben a fegyverszüneti egyezményben ebben van egy kiürítendő területek északi határát meghatározó vonal, és ez keményen belemegy a történeti Magyarországba, sőt még a maiba is. Úgy kell elképzelni, hogy elindul ez a vonal valahol Erdélynek az észak-keleti csücskében, ott az a Borgói hágónál, és akkor jön le Besztercénél, elkapja a Maros vonalát, és akkor a Maros vonalát követi egészen a torkolatáig, Szegedig, és Szegedet is beleértve megszállás alá helyezi a Szeged-Baja-Pécs-Barcs vonalat, úgyhogy ezeket a városokat is, amelyeket felsoroltam. Ezen túlmenően ez a fegyverszüneti megállapodás arra is lehetőséget ad az Antant csapatoknak, hogy bármi más területet vagy stratégiai pontot Magyarország területén elfoglaljanak, amit jónak vagy hasznosnak gondolnak, hogy ezt megtegyék. Ez a minta egyébként a bolgár fegyverszünetnek a szinte szó szerinti átvétele, aztán ezt kötötte meg a török fegyverszünetnél is Mudroszban, majd ezt kötötte meg az osztrák-magyar monarchia az olaszokkal Padovában, Villa Giustiban, tehát ezt gyakorlatilag leképezzük, de ami itt a lényeg, hogy nagyon hamar, tehát tulajdonképpen már november közepén területeket vesztünk bőven a későbbi trianoni határon belül is, és ezeket a területeket november második felében a szerb és a francia hadsereg, hát főleg súlyra a szerb hadsereg meg is szállja. Tehát Szabadkára megérkeznek még valamikor pár nappal ezután az aláírás után, majd hát körülbelül november végéig meg is szállják ezt a vonalat.
Amit külön említett városok, Szeged, Baja, Barcs, ott a megállapodás szerint eredetileg az lett volna, hogy ezek is maradnak a más államok területei, vagy itt a megszállás az mit jelentett? Egy ilyen felügyeletet, vagy ez mit jelentett a szerződés szerint?
A megszállás az pontosan azt jelenti, hogy hová vonulhatnak be az Antant csapatai. Tehát, hogy eddig ők bejöhetnek, és mi nem teszünk ezzel ellen semmit. Tehát ez volt a fegyverszüneti megállapodás. Egyébként az van benne, hogy az így megszállt területek, tehát ezen vonal és a történeti Magyarország déli határa közötti így megszállt területen elvileg a magyar közigazgatás tovább működhetett volna, gyakorlatilag nem működhetett tovább, a szerbek azzal kezdték mindenhol, itt is, tehát Baján is, Pécset is, hogy a magyar közigazgatást azt leváltották, és maguk kezébe vették ezt a dolgot.
És Szeged esetében mi történt?
De Szeged francia megszállás alá került, tehát ott a francia csapatok kerültek ide. Na most egy picit érdemes is erről beszélni, hogy kerültek ide a franciák, vagy egyáltalán miért a franciák vannak itt, miért nincsenek itt az olaszok, miért nincsenek itt az angolok, és miért nincs itt senki más. Ugye ennek a közvetlen előzménye az, hogy szeptember közepén az Antant először az első világháború történetében a már eléggé meggyengült központi hatalmakkal szemben a Szaloniki fronton éri el az áttörést. Lehetett volna ez máshol is. És éppenséggel, hogyha egy kicsit jobb állapotban van a központi hatalmaknak a hadserege, vagy az egész hadigépezete, akkor a Szaloniki fronton körülbelül a mai görög Macedon, vagy mai görög Észak-Macedon határtérségében elért áttörést valószínűleg átcsoportosításokkal ki tudták volna védeni. De nem volt már mit átcsoportosítani sem, tartalék sem volt. Így aztán Bulgária egy pár nap alatt fegyverszünetet kért. Megkötötték vele azt a szerződést, amit hát velünk is, hogy bármit elfoglalhatnak Bulgárián, átvonulhatnak Bulgárián. És az itt áttörő csapatok, ezek szerb, görög, francia és angol csapatok voltak. Ebből a görögök és az angolok súllyal elindultak keletre, Törökország felé. Hogy aztán utána egy hónappal később Törökországot is fegyverszünetre kényszerítsék. A francia és a szerb csapatok pedig északnak vonultak, a nagyobb részük a Moreva völgyében Belgrád felé, és a franciáknak egy kisebb része Bulgárián át az akkor éppen a központi hatalmak a Mackensen hadsereg által megszállt Románia irányába, a Bertoló tábornok hadserege, Dunai hadsereg Románia irányába indult, azzal a célval, hogy Romániát újra behúzza a háborúba. Ugye ők éppen egy fegyverszünet, egy különbékét közöttek Bukarestben, nem olyan sokkal korábban. És így a magyar határa már csak a szerbek és a franciák érkeztek, az angolok nem, a görögök nem, tehát ők másfele mentek, ők mindenki törökökkel volt dolguk, és így kerültünk aztán oda, hogy Szegedet a franciák szállták meg. Volt még egy város, amit később a franciák szálltak meg, ez Arad, de hát ennek ugye az az előzménye, hogy Aradtól délre a Bánság területén ott tulajdonképpen a szerbek a románokkal veszekedtek, hogy ki legyen a terület, és úgy gondolták a franciák, hogy hát azt a viszonylag kevés csapatot, amelyik idáig eljött az Antant előnyomulással, ezt akkor arra használják, hogy a szövetség közébe állnak. De ez majd valamikor november végével következik be.
Itt most többször említette a bolgár minta alapján megkötött fegyverszünettel bármit elfoglalhattak volna, de mégiscsak megálltak, hát azért nem kis részén az országnak. Miért nem mentek tovább? Miért pont ezen a vonalon álltak meg?
Hát ez egy érdekes, hogy miért pont idáig, ezt nem tudom megmondani, hogy miért pont ezt húzták be, bár az, hogy ez később hogy alakult ki, és hogy a konkrétan a valóságban ez hogy alakult ki, erről majd mesélek, de érdekes az, hogy ez ugye tartalmazott egy későbbiekben ugye magyar délszláv frontvonalat, körülbelül Balstól Szegedig, és tartalmazta a Maros vonalát, mint a román frontvonalat, amelyet viszont a románok átléptek. Tehát ahogy a szerbek tartották magukat a fegyverszüneti egyezmény betűjéhez, illetve a későbbi antant általi értelmezéséhez, meg volt szükség és pontosítása, ugye a románok ezt eleve nem tartották be. Tehát a Bertoló tábornok abban a pillanatban visszarántotta őket a háborúba, abban a pillanatban arra is biztatta őket, hogy lépés csak át azt a vonalat, úgyis az övék lesz Erdély. Úgyhogy ott azon részen folyamatosan a fegyverszüneti egyezmények és akkor ennek a lekövetett újabb és újabb fegyverszüneti vonalatnak a megsértésével szembesülünk. Ez délen nem volt. Tehát délen meghúzták ezt a Barcs-Pécs-Baja-Szeged vonalat, és a szerbek azok 18 novemberétől egészen a trianoni szerződés megkötéséig és annak hatályba lépéséig, tehát 1921. augusztusáig itt maradnak benne ezen a vonalon. Most persze, amikor Belgrádban leírják ezt a vonalat, hogy ezekkel a városokkal határolt vonal, akkor ez megint egy olyan elnagyolt dolog, hogy ez hol, meddig mehetnek a gyakorlatban. Megszállhatják-e mondjuk Szigetvárt, megszállhatják-e mondjuk Szentlőrincet, megszállhatják-e Bátaszéket. Tehát ugye ezek nem voltak megemlítve, ezek a települések, hol legyen a konkrét határ közöttük. Ezt a magyar kormány többször kéri a Vixalezredesen, tehát az Antant budapesti főmegbizottján keresztül pontosítsa az Antant, hogy a fegyverszüneti vonal mit jelent, aztán végül 18 utolsó napjaiban ez meg is történik egy jegyzékkel, és hát ez sem egészen pontos, bár ez már falu szintre lemegy. A gyakorlatban itt a Barcs-Pécs-Bátaszék-Baja-Szabadka-Szeged vasútvonalnak a szerb kézbe kerüléséről van itt szó. Gyakorlatilag egy vasúti határ alakul ki ezzel a fegyverszüneti vonallal. Ismétlem, ez nem lett békeszerződésben megemlítve, sőt a békekonferencia későbbi bizottsági ülésein nem is vetődik föl, hogy ez legyen a határ. Az már csak később, amikor már még eldöntötték, hogy hol legyen a magyar-jugoszláv, a magyar-délszláv határ, akkor így eszébe a szerbeknek, hogy hoppá, lehetne itt többet is kérni, de addig már nem lehet. Úgyhogy gyakorlatilag ezt a vasútvonalat, ezt a Barcs-Pécs-Szabadka-Szeged vasútvonalat, ezt működtették ők, és ennek nagyon is van jelentősége egyébként Jugoszlávia, vagy hát a szerb-horvát-szlovén királyság alakuló állama számára, hiszen ez Verőcénél bekapcsolódik az Eszékről Varasdra menő horvát vasúti fővonalba, és a másik oldalon a Szabadkánál pedig a belgrádi vasútvonalat köti össze. Tehát ez egyébként, hogyha egy békeszerződésre ezt megszerezték volna, ez mondjuk egy elég komoly érvágás lett volna nekünk, és egy elég komoly szerzemény lett volna így nekik. Szerencsére nem történt meg.
Ahogy haladunk előre az időben, akkor ezen a területen is találkozunk egy más területeken már többször előjövő ilyen kis mini állam létrejöttével. Erről meséljen még nekünk. Mi ez a Baranyai-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság, ami ezen a területen létrejött?
Hát ugye mondom, hogy a szerbek megszerzik ezt a területet, megszállják 18 végén, és nagyon sokáig, tehát 21 nyaráig ezt megszállva is tartják. Tulajdonképpen ez ez a leghosszabb ideig megszállás alatt tartott a későbbi trianoni Magyarországba azért beletartozó területrész, hiszen mondjuk a románok 1920 tavaszán, koranyarán kivonulnak a Tiszántúról, és a csehek is a megszállt határvidéket, mondjuk 19 végén a nagy részét kiürítik. Hát itt nem. Tehát itt a szerbek kivárják a békeszerződést, és nem is csak a békeszerződés aláírását várják ki, hanem a ratifikációs okmányok kicserélését és a szerződés hatályba lépését is. Hát ennek az oka az, hogy a szén az mindent visz ebben az időben, és hát a pécsi bányák üzemeltetése azért a Szerbia számára sem mindegy, sőt, ők még koncesziót akarnak szerezni továbbra is. De elérkezünk 1921. július végére, a trianoni szerződés minden érintett, minden aláíró fél számára hatályba lép, be kell tartani, tehát a szerb-horvát-szlovén királyság csapatainak ki kell vonulnia Pécsről, Mohácsról, Siklósról, Bajáról, Barcsról. És hát ők még tesznek egy kétségbeesett kísérletet, hogy hát ha mégsem. Tehát ők megpróbálnak szervezni egy ilyen államot a kiürítendő területekből, és akkor ez a bizonyos köztársaság, amit említ, amelynek hát a vezetésében helyi szerbek, Szerbiából érkezett szerbek mellett, tehát a tanácsköztársaság volt leszerepelt politikusainak egy része is itt talán menedéket ideiglenesen a Horthy rezsim elől, tehát őket is felmutatják, mint magyar résztvevőket, de hát ez persze rajtuk kívül senkit nem ad meg, tehát az Antant is mondja, hogy hát ki kell vonulni, és a magyar kormány is ragaszkodik ehhez. A magyar kormány számára egy kis érdekesség, hogy ugye van egy másik olyan határ, amely ekkor nyeri majd el végső jellegét, a magyar-osztrák határ. Ott viszont nekünk kell átadni területeket, amelyek mindeddig a pillanatig a magyar közigazgatás alatt állnak, és a békeszerződés értelmében Ausztriát illetik. És a magyar kormány megpróbál ezzel egy picit játszani, hogy a szerbek előbb vonuljanak ki Pécsről, mint ahogy mi kivonulunk Sopronból. És akkor itt talán marad egy ilyen szűk kis egy-két hétnyi időablak, amikor valamit el lehet ott kezdeni. Ezzel sikerült is élni. Tehát ezt nagyon ügyesen megcsinálták, úgyhogy végül Sopron ezért maradt itt. Tehát ez a bizonyos baranyai miniállam, ami hát Pécsre, Bajára, Mohácsra, Barcsra és Siklósra környékükre terjedt ki, ennek ez a háttere alig több mint egy hétig élt. Tehát itt a magyar hadsereg bevonult Pécsre, és onnantól kezdve az impérium, ami mind a mai napig tehát Magyarországhoz tartozik, Baranya megyének ez a része.
Köszönöm, és akkor végül még azt mondjál nekünk, hogy mindezek után, amiről most beszéltünk, azért nem annyira egyértelmű szerintem, hogy lett ebből végül ott a határ, ahol ma ismerjük. Tehát lehetett volna ez, nem, erről már beszéltünk máskor, hogy ne vigasztaljuk magunkat azzal, hogy lehetett volna sokkal rosszabb, de mégiscsak a határ végül lejjebb került meghúzásra, mint ahogy első pillanatban 1918-ban tűnhetett volna.
Igen, hát ennél lejjebb került valóban, és tulajdonképpen magát a határt azt két lépésben alakították ki. Tehát ugye abban a pillanatban, hogy eldőlt, hogy hát körülbelül meddig jönnek fel a szerbek. Ez eldőlt már akkor, amikor megnyerték a háborút, hogy elveszítjük Újvidéket, ez nem volt kérdés. Az, hogy a Ferenc csatornáig jönnek el, vagy följebb is, ez esetleg még kérdéses volt. Összeült a Párizsi békekonferencia, akkor ezen a békekonferencián egy úgynevezett jugoszláv és román ügyek, vagy délszláv és román ügyek bizottsága volt az, amely tárgyalta mind a magyar-román, mind a magyar-délszláv határt, de egyébként idejének nagy részében a román-délszláv határon vitatkoztak, hiszen itt két szövetséges között kellett igazságot vagy igazságtalanságot tenni. A magyar ügy az viszonylag egyszerű volt, mert ha valami vita volt, akkor kárunkra döntöttek, és akkor jó idő. De itt a válságban azért nem, az egy kicsit összetettebb probléma volt, sokkal több időt igényelt. Körülbelül 19 márciusában nagyjából eldöntötték, hogy miről van szó, tehát hogy hol húzzák meg a határt, hogy ott lesz, ahol most van. Az érdekes, hogy olyan sokkal jobb verziót nem is támogattak. Tehát, hogyha a lehető legkedvezőbb dolog jött volna ebből ki, ami ott egyáltalán előkerült, akkor mondjuk Zombor és talán Szabadka megmaradt volna. De egy méterre se volt olyan javaslat, ami ettől lejjebb ment volna. Tehát Zent a szóba nem került, vagy Kandizsa, vagy Vlastopolya. Viszont az, hogy ennél többet vegyenek el, szóba került. Tehát szóba került az, hogy majdnem Bajáig jöjjön fel a határ, sőt, aztán később szerzek még Baját is kérték, de akkor már minden el volt döntve, és akkor ez megszűnt. Ami még érdekes volt itt, hogy a úgynevezett baranyai háromszög, tehát a Duna-Dráva szöge, az nagyon sokáig, tulajdonképpen egészen 19 nyaráig úgy gondolták, hogy ez Magyarországnál marad, mint ahogy a Mura vidék, tehát a Murától északra lévő Muraszombati terület elvételét is csak augusztusban határozták el, hogy ezt akkor megengedik a jugoszlávoknak, hogy oda bevonuljanak. És ennek az az oka, hogy itt a bizottságban, itt, hát ahogy egy bizottságban szokott lenni, vitatkoztak, őrölték egymást, udvariaskodtak, de leginkább már itták volna a kávét a végén. Úgyhogy mindig a legvégére került a határnak a Dunától nyugatabbra eső szakasza, és sokáig azt mondták, hogy jó, hát akkor Duna dráva mura és kész. És akkor felálltak, mentek inni a kávét. És aztán utána jött az, hogy hát biztos, hogy ez így jó, és akkor odautalták, hogy nézzétek meg ezt a Spanyai Háromszigeten, hogy csúnyán kiugrana ez Magyarország, és akkor levágták, úgyhogy már ez történt. És még érdekesebb, hogy a végén a drávánál is, ugye azt mondták, hogy jó, akkor a Spanyai Háromszögtől a muráig legyen a dráva a határ, és akkor már minden el volt döntve, már 19. szeptemberében akkor mentek oda a szerbek, hogy ilyen gyerekek, de hát a magyar-horvát határ az nem a dráva, hát ezzel most a horvátoktól elvesztek egy csomó mindent, és akkor jaj, jó, akkor legyen végig horvát határ. De ez csak a békekonferenciás része volt a dolognak. Utána, már 1921 után, tehát amikor kivonultak a szerbek Pécsről, akkor jött a határ megállapítás. Tehát akkor már meg van mondva, hogy a trianoni határ hol van, falu szinten ez le van írva, ezt ki kell jelölni a terepen. És akkor egy kicsit ide, egy kicsit oda, ezt tartsuk egybe ezt a települést, akkor ne ott menjen a határ, ahol, hanem a kataszteri határon. És itt volt egy veszélyes pont Magyarország számára, az, hogy Szabadka, amit hát elcsatoltak, annak a kataszteri területe hatalmas nagy volt. Tehát kétszer akkor, mint mondjuk Budapesté. Több mint ezer, vagy kb. 1000 négyzetkilométer. És ebből a trianoni határ szó szerint véve, meg egyébként, ahogy ezt így is tűzték, és most is, ahogy határként ez fut, ebből egy jó 160 négyzetkilométeres terület az Magyarországra került, és a szerbek ezt kérték, hogy ezt ők hadd tartsák meg az egészet. És amikor jött a határmegalapító bizottság, kiszállt ide Szabadkának erre az északi részére, mire odaért, addigra a helyi magyar hatóságok, hát itt ugye nem volt akkor már megszállás, hát megszerveztek gyorsan két községet. Ugye Tompát és Csikériát, aztán Kelebiát majd kicsit később. Tehát a iskolát berendezték ilyen előjáróságnak, kinevezték, hogy te leszel a bíró, te leszel a jegyző, és akkor jönnek, és úgy viselkedtek, mint hogyha itt egy működő falu lenne, ami aztán majd később lett is, tehát mondták, hogy hát jobb, Szabadka, Szabadka, de hát ezt meg úgy hívják, hogy Tompa, és ez egy magyar falu. És akkor elment a bizottság, hogy ja, jó, hát akkor ezt nem adjuk a szerbeknek. És akkor így meg tudtuk tartani ezt a ma három falunyi területet Magyarországon, ami korábban Szabadkának az északi határa volt.
És ezek a mai napig létező települések lettek azóta, ugye?
Igen, hát most már három, tehát Kelebia is ide tartozik, mert határát kerülve. Van egy szerbiai Kelebia, de most van egy magyar falu is Kelebia néven. Ebből egyébként azért történt ott mindenféle elég kellemetlen társadalmi folyamat, tehát ezt sokáig vizsgálták ki szociológusok, hogy itt az ottaniaknak a szegénységi helyzet, tehát elég rosszul alakult itt ennek a utóéletekén, tehát itt most kinek a tulajdona lesz a föld, akkor a magyar állam tulajdona lesz, vagy a helyiek tulajdona. Ez egy nagyon nyűgös dolog volt tulajdonképpen ez egészen a II. Világháborúig.